Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország újabb sikeres evakuációs műveletet hajtott végre, amelynek keretében 8 magyar és 4 külföldi állampolgár hagyta el Libanont a Honvédség repülőgépével, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A miniszter emellett bejelentette, hogy a kormány az evakuációs művelet mellett sikeres humanitárius akciót is végrehajtott Beirutban, amelynek során kritikus fontosságú adományokat juttattak el libanoni partnereiknek a lakóhelyük elhagyására kényszerülő emberek ellátása érdekében. Vidéken is megkezdte a nemzeti konzultáció leveleinek kézbesítését a Magyar Posta ZRT, közölte a társaság. Azt írták, a fővárosi kézbesítés végeztével elsőként Pest és Fejérvár megyében, majd az elkövetkező 3 hétben ütemezetten az irányító számok emelkedő sorrendjében zajlik a kézbesítés a többi vármegyében is. A Magyar Posta munkatársai több mint 6,3 millió küldeményt kézbesítenek vidéken, és a tervek szerint december 6-áig mindenki megkapja ezeket a leveleket. A küldemények közönséges levélként nem igényelnek személyes átvételt, azaz a postaládába kézbesítik a postások. Csaknem 100 vasúti kocsi felújítása kezdődött el, hogy mihamarabb ismét forgalomba állhassanak, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára. Nagy Bálint a projektet azzal indokolta, hogy a közlekedési akcióterv egyik legjelentősebb részét képező csaknem 800 milliárd forintos infrastruktúra fejlesztés mellett szükség van a járműfejlesztésre is. Azért van szükség erre, mert az ország és vármegye bérleteknek, valamint az új kedvezményrendszernek köszönhetően ma többen utaznak a MÁV vonatain, mint a járvány előtti rekordidőszakban. A közmédia idei Jónak lenni jó kampánya a Baptista Szeretett Szolgálatot támogatja, amelynek célja egy új gyermekhospice központ létrehozása. A közmédia 13. alkalommal meghirdetett karitatív akciójával a Tábita Gyermekhospice Ház új központjának építését támogatják, amely gyógyíthatatlan beteg gyermekeknek és családjaiknak nyújthat térítésmentes, szakszerű ellátást szeretetteljes környezetben. A fogyatékossággal élőket támogató közösségek számíthatnak Magyarország kormányára, hangsúlyozta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalára feltöltött videójában. Emlékeztetett, hogy a fogyatékossággal élők jogainak érvényesülését idén szeptembertől önálló fogyatékosságügyi államtitkárság is támogatja. Képviseljük az érdekeiket hazánkban és Brüsszelben is. Működésükhöz kiszámítható módon kapnak forrásokat, modern eszközökkel támogatjuk működésüket, programjaikat, mondta a miniszterelnök főtanácsadója. Kovács István olimpiai világ és Európa bajnok korábbi boxolót választották meg elnöknek a Magyar Ökölvívó Szakszövetség szombati tisztúító közgyűlésén. A posztra eredetileg a korábbi elnökségi tag Kassai Lászlót is jelölte a jelölőbizottság, de ő nem kapta meg a közgyűléstől a jelölő listára való felkerüléshez szükséges szavazati többséget. Kovács István 12 nem és 4 tartózkodás mellett 84 támogató voksot kapott a jelölő listára kerüléshez, és mivel az alapszabály szerint, ha csak egy jelölt van a listán az elnöki posztra, akkor őt megválasztottnak kell tekinteni, így a korábbi olimpiai bajnokról külön már nem kellett szavazni. 2029-ig ő lett a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke. Híreink végén az időjárásról. Egyre több helyen képződik köd, illetve alacsony szintű réteg felhőzet. Reggelre az ország nagyobb részén borult ködös idő valószínű. Inkább csak az északkeleti tájakon maradhatnak derült körzetek. A borult ködös tájakon szitálás, ónos szitálás előfordulhat. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -4 és +2 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet.
házat töbenyék, kölcsön adta rám az ég. Rongyányű cipő, amíg bírta itt felé. Éjszakák sűrűjén vágtam át a fényes izzó napüzét. Arcomon hordtam szét, gyöngyház színű tengeren könnyű csónak szállt velem. Most újra, újra itt vagyok, napot hoztam, csillagot. Drága kő, vízbe húz, a mélyben elveszel. A bársony megpakul, ezüst tükröm megrepel. Szélvihar szórt a szét, a pénzemet! Kopott várok kohara, végül koldus vettem el, minden kincsem oda lett, nem hozhattam más neked. Napot hoztam, csillagot, nézd a két kezem, nézd csak, hogy ragyog.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. Stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája 1700 éve szentelték fel a lateráni szent üdvözítő bazilikát, a keresztény világ első nyilvános templomát. Vértesajai László összeállítása. 324-2024. A két évszám közötti kötőjel 1700 esztendő. Majdnem az egész keresztény Európa története. Benne valahol félúton a magyar királyság születése, amíg a hiányzó első 300 esztendőt Róma katakombái mesélik el a föld alatt. Az eredeti bazilikát a Szent Üdvözítő nevére szentelték, mert a názáreti Jézus az Isten fia megváltónk lett, Európa spirituális ura. Pál apostol gyönyörű szavai visszhangoznak százurokon át, Jézus nevére hajoljon meg minden térd, a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. És hogy ez mennyire időtlenül időszerű, a népek apostola pontosít, Jézus Krisztus ugyanaz tegnap is ma, és mindörökké. Jézus követői a keresztények, mesterük szavai szerint a föld sója, a világ világossága, a hegyen épült város. Még akkor is, ha józanul tudatában voltak is vannak, törékeny cserépedény mi voltuknak. Ez az ízes, világos kovász 300 alatt lassan, erőszakmentesen, mélyre hatolva átjárta a birodalmi tésztát. Olyan erő lett, amely jelen volt mindenütt, kortól, nemtől, származástól, anyagiaktól függetlenül. Összekötő erő, amely egybefűz. Ezt ismerte fel az ifjú Konstantin, és 6 évvel azután, hogy a britanniai provincia katonái apjának halála után 306-ban York városában császárrá kiáltották ki, színre lépett. Nem is akárhol, és nem is akárhogy. 312. október 28-án a római birodalom nyugati császára Konstantin Róma északi Saxa-Rubra részén a Milvius hídnál megütközött a jogbitorló és a keresztények kultikus közjogát el nem ismerő és így a keresztényeket sanyargató Maxentius császárral, akit a társuralkodók nem ismertek el Róma törvényes urának. A görög történetíró Eusebiost Konstantin élete című művében számol be a császárnak a csata előtti álmáról, amelyet esküvel megerősítve mondott el neki. Eszerint az imperátor két álmot is látott, de mi csak többnyire az elsőt ismerjük. Kereszt jelent meg neki alatt a görög nyelvű felirat, en tuto nika, latin jelentése, in hoc signo vinces, magyarul, e jelben győzni fogsz. Másnap éjjel ismét álmot látott, ekkor már maga Krisztus jelent meg neki, és arra kérte, hogy a kereszt jelét tűzze fel a lábarumra, a római hadizászlóra. Krisztus keresztje és görög nevének két kezdőbetűje, a K és a Ró került, amit latinosan egymásra helyezett XP-nek látunk, a lábarumra, és Konstantin tényleg legyőzte Maxentiust, noha kevesebb katonával támadott, mint amennyivel a másik védekezett. Konstantin császár azonnal lehetőséget teremtett az őt megsegítő Isten tiszteletének a gyakorlására, és ennek jogi alapjaként adta ki Licinius társcsászárral a milánói ediktumot 313. február 3-án, alig 3 hónappal a győztes csata után. Az ediktum a szabad vallásgyakorlás biztosítása mellett arról is rendelkezett, hogy a hitők miatt rabságban tartott keresztényeket engedik szabadon, elkobzott személyes és közösségi tulajdonokat pedig szolgáltassák nekik vissza, és jogot kaptak arra is, először a történeti során, hogy elismert jogi személyként Isten tiszteleti épületeket, templomokat emeljenek, amelyek nyilvánosan működhetnek. Konstantin császár a kereszténység istenét, Jézus Krisztust megvalló hitben ismerte fel azt az erőt, amelyben ő a birodalom új lelki eszmei alapját meglátta, és amitől azt remélte, hogy a birodalom népeit egybefűzi és egyben tartja. Tudatában volt annak, hogy a római birodalom régi vallási eszmei talapzata magától elsorvadt. főként a hódításokkal keletről érkezett misztérium vallások kihívása miatt, és Diocletianus a társ császáraival együtt pár évvel korábban hiába is adta ki ediktumot, amelyben újfent elrendelték a birodalom minden polgára számára Jupiter és Herkules istenségek kötelező tiszteletét, de ennek nem lett foganatja, sőt a kereszténység a föld alatt tovább terjedt. Konstantin a milánói ediktummal nem tette kötelezővé, pláne nem államvallása a kereszténységet, de mint hogy uralkodóként hitettet mellette, példája elindított egy olyan folyamatot, amelyben a keresztény eszme immár legitim támogatást kapott. A kereszténységnek tehát először is templom kellett, mégpedig Rómában, a város püspökének és Krisztus híveinek a közös használatára. A császár az észak-afrikai származású Miltiáris pápával tárgyal, és fognak hozzá a templom építéshez. Helyet és pénzt az uralkodó biztosít, míg a templom jellegét az egyház addigi liturgikus tapasztalata és a körülményekhez való bölcs alkalmazkodása határozza meg. A keresztények Isten tiszteleti helye mindenek előtt a közös imádságháza, ahol felolvassák a szent iratokat, együtt imádkoznak és többnyire zsoltárokat énekelnek. E liturgikus találkozások legfontosabb mozzanata az eukarisztia ünneplés az utolsó vacsora emlékére, ahogy azt Jézus elrendelte. Ezek a liturgikus szerepek, benne a közösségi mozgással, processziókkal, körmenetekkel az előző századok során már kijelölték a templom funkcionális tagolását, részint a jeruzsálemi templom áldozati liturgiának és a zsinagóga istentiszteletnek a formáiból merítve, melyek természetesen sajátos értelmezést nyertek az új szövetséget valló hitben. Eleve, és szigorúan elkerülték, hogy a keresztények istenháza és a pogány templom között külső vagy belső, bármiféle formai hasonlóság legyen. A pogány templom, akár görög vagy római formájában, lépcsős pódiumon álló, többnyire oszlopokkal körülvett díszes épület volt, amelynek közepén belül állott a cella, a templom magja, az áldozati szertartás részére. A pogány áldozati szertartásnak nem volt liturgiája, közös műve, vagyis az áldozat bemutató pap és a hívek közös, Isten felé forduló ima szertartása. A kultusz hívei a papnak delegáltak a szolgálatot, aki azt kötelesen bemutatta. Nem is volt fontos a szertartás során a hívek jelenléte. Ezt a pogány templom úgy fejezte ki, hogy kívül gyönyörű szép volt, márvány oszlopokkal védett templomfal, elején tümpanon oronzattal, az oszlopok fölött metópa dombormű jelenetekkel. A keresztény köztemplom fordít ezen. Kívül dísztelen, csupasz téglafal, belül oszlop sorokkal tagolt pompás csarnok, amely lendülettel előre vezet, az aulát lezáró fülke az apszis felé, ahol a püspöki tanítás széke és az eukarisztikus oltár áll. Erre a célra Konstantiné készen találtak egy formát, a bazilikát, amely szerencsére éppen nem kultikus, hanem közjogi, adminisztratív célt szolgált, egyszerűen szólva, középület volt világi közügyek intézésére. Amikor a keresztények a kortárs világtól kölcsönvették ezt a profán célokat szolgáló épületformát, senki nem vádolhatta meg őket, hogy bármiféle pogány istenség örökébe lépnének. Na és a hely? Konstantin császár a sajátjából adott a római egyháznak arra alkalmas helyet. A városon belül, de mégsem a fórum és annak a csúcsán, amíg álló Jupiter templom közelében. A történelem gondviselésszerűen kínálta a megoldást. Néró császár alatt, éppen embertelensége miatt összeesküvés szőttek ellene, amit lelepleztek, a merénylőket pedig kivégezték, vagyonukat elkobozták, és azok így császári tulajdonná lettek. Tacitus, kortárs római történetíró évkönyve említi, hogy a felbújtót a konzul Plautius Lateranusnak hívták, birtoka és palotája pedig a városfalon kívül a délkeleti Porta Azinária mellett állott. Ezt örökölték meg az egymás követő császárok, és a milánói deditum idején két jelentős épület is állott ezen a helyen. Egyike egy családi palota, bizonyos Domus Fausti, Fausta háza, aki pedig Konstantin császár felesége. Ebben a házban azonban, ahogy a hagyomány is említi, egyúttal egy eklézia dómusz is működött, vagyis magánlakásban kialakított keresztény házi templom. A telek nagyobbik része ellenben a híres császári testőrségnek, az Equitae Singularisnek a kaszárnyája állott. Nos, ezek a testőrök hűségesen küzdöttek Maxentius császár mellett, vagyis Konstantin ellenében, aki a keresztjelében vett győzelme után a legyőzött uralkodó testőreinek kaszárnáját leromboltatta. Adott tehát a keresztény házi templom, ahol a város püspöke vezette a liturgiát, a ház mellett pedig egy hatalmas sík tér, a város egyik halma, a Mons Caelius keleti lejtőjén, és mindkettő a császár tulajdona. Hiába is telt el 200 év, a város közösségi emlékezete következetesen Lateranusnak, Lateráninak hívja a helyet és a rajta emelt házokat, amely elnevezést később a város első keresztény bazilikájára is átvittek. Amikor 314-ben új püspököt választanak Rómában, első Szilveszter névvel, akkor a város főpásztora és uralkodója együtt hozzák tető alá székesegyházat. Mert katedrális épül, mégpedig Péter utódjának a katedrája számára, amely mindmáig Róma püspökének a székes háza, amelyet a kereszténység istenének, a Szent Üdvözítőnek a tiszteletére szenteltek. Ez a névadás, Sanctus Salvator, híven tükrözi a kora kereszténység Krisztus központú krisztológikus teológiáját, de még inkább ennek liturgikus gyakorlatát, amely a keresztény hit középpontjába magát a megváltót állította. Valójában máig ez a székesegyház hivatalos megjelölése, mert a régi titulust, templomcímet soha el nem vették, csak kibővítették. A 9. században II. Szergiusz pápa az üdvözítő neve mellé társította keresztelő Szent Jánosét, annál is inkább, mert a lateráni bazilika tő szomszédságában állott, a 322-ben emelt baptisztérium a keresztelő nevét viselő keresztelő kápolna. A Szent Üdvözítő bazilika ugyanis állandó megtérésre szólította a híveket, a nemhívőket pedig a Krisztus egyházába való belépésre hívta. Ennek liturgikus terét szolgálta az önálló, a feltámadás 8. napjára emlékeztető 8 szögletű kápolna, amelyet a lateráni család egykorú fürdőtermére, úgynevezett nymfeumjára építettek, és amelyben nem csak Róma egyszerű emberei, hanem a századok során fejedelmek merültek a keresztvízbe. A Szent Üdvözítő bazilika nevéhez még később, a 12. században kapcsolta II. Lucius pápa Szent János evangelista nevét. A két János nevéből adódik a lateráni székesegyház mai köznapi elnevezése. Basilica Lateranense di San Giovanni, lateráni Szent János bazilika. Ferenc pápa pár éve a hivatalos dokumentumait a napi dátum után így jelzi, Franciscus a lateráni Szent Jánosnál. Ez az aláírás arra az önértelmezésre utal, hogy Ferenc pápa elsősorban Róma püspökének tekinti magát, aminek a hangsúlyozására elegendő a lateráni bazilika megemlítése. Ennek az ősi székesegyháznak a felszentelésekor, hagyomány szerint 1700 évvel ezelőtt, 324. november 9-én, amely csoda a Szent Üdvözítőnek a szentély mélyén a főhajót lezáró apszis mozaikjához kapcsolódik. A félhenger formájú óriási apszis egészét arany mozaik borította, felső részén pedig az Üdvözítő hatalmas mozaik ikonképével. Középkori legenda meséli, hogy a szenteléskor megjelent az Üdvözítő képe a híveknek, azaz láthatóvá lett az arca. Ez az Apparitio Salvatoris, az Üdvözítő megjelenése, azonban úgy is érthető természetes módon, hogy a hatalmas bazilikában, a szentélyhez közel jutva egyszer csak a maga nagyságában láthatóvá lett Krisztus, aki a föltámadása utáni szokásos üdvözléssel köszöntötte régi és új tanítmányait, békesség nektek. Ennek emlékét őrizte évszázadokon át a templom saját liturgiája, amely minden szentmisében hallani vélte a föltámadt úr szavát. A mise végén a szentáldozás előtt a hagyományos Agnus Dei, Isten báránya énekben a háromszori invokációra Isten báránya kielbeszed a világ bűneit, harmadjára is ugyanaz a kérés hangzik fel, irgalmaz nekünk, mert a bárány békéjét ide, ebbe a templomba maga az üdvözítő hozza el. Konstantin császár 4 sornyi márvány oszloppal tagolta a hatalmas teret. A főhajó gádor falán széles ablakokat nyitott, melyeknek vélhetőleg fényáteresztő alabástron betétei misztikus aranyló fénybe vonták a templom bensőt, amelyet a kereszthajó ablakai még külön megvilágítottak. A 6. század elején keletkezett Liber Pontificalis, benne az első 5 század pápáinak életrajzával leírja a Konstantin építette bazilikát, és említést tesz egy bizonyos fastigiumról, díszes 4 porfiroszlopon nyugvó oromzatról, amely a főhajót lezáró diadalív alatt állott, és mintegy összekötötte a hatalmas bazilikát a kereszthajóval és a szentéllyel. Róma püspökének szüksége volt egy méltó rezidenciára is a templom mellett, amelyről a császár szintén gondoskodott. A kelet-nyugat irányban fekvő és ugye a bejáratából keletelt, vagyis keletre orientál bazilikának a város felüli oldala mentén épült fel az episzkopájon, vagyis mai szóval a püspöki palota. Itt találkozott a templomépítő Szent Első Szilveszter pápa későbbi névutódja, II. Szilveszter, amikor fogadta Ezeltájt, a tőle koronát kérő Stefanus magyar fejedelem küldöttségét. Ennek a palotának az oldalfalán ritmikusan abszisok fejedelmi ülőfülkék húzottak, amelyeket kívülről cilinderek sorának lehetett látni. Amikor Szent Ferenc halála után 2 évvel később, 1228-ban 9. Gergely pápa szenti avatja a Poverellót, azonnal hozzákezd a Szent Sírja fölé emelt Assisi pápai bazilika építéséhez, és ennek külső formáját egyszerűen lemásolja a lateráni bazilika püspöki palotájának díszterméről. Az Assisi pápai bazilika kicsiben a lateráni bazilikát mintázza. Mint gyermek az anyja ölébe bújik az Assisi templom a lateráni székesegyházba, pedig akkor még nem is ismerték azt a feliratot, amelyet a 17. században a kényszerűségből átépített új lateráni bazilika barokk homlokzatára írtak: Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput, vagyis a földkerekség és a város minden templomának anyja és feje. Befejezésül hallgassuk meg az imádkozó egyház hangját, amely hálát ad az üdvözítőnek. Istenünk, te élő kövekből, választottaidból emelsz örök hajlékot fölséges nevednek. Add, hogy egyházadat bőkezén töltse be az ajándékozó szentélek, és hívő népedből egyre inkább felépüljön a mennyei Jeruzsálem. A lateráni bazilika felszentelése dedikációja 17. centenáriumi ünnepének november 9-e ünnepi mise prefációja így imádkozik. Mert jótékonyságod lakhelyéül választod az imádságházát, hogy kegyelmed folytonos segítsége által minket a Szentlélek templomává építs, amelyet ragyogva eltölt a neked tetsző életfénye. De Krisztus jegyesét az egyházat is jelenti a látható épület, mert egyházadban is szüntelenül folytatod a megszentelés művét, hogy számtalan gyermek boldog anyjaként elnyerje tőle dicsőséged fényét. Ezerhétszáz éve szentelték fel a lateráni Szent Üdvözítő Bazilikát címmel, Vértesajai László összeállítását hallották. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgató, 1956. november 4-én leverték a magyarok szabadságharcát, elbukott a forradalom. Míg október 23-án a dicsőséges napokra emlékezünk, novemberben a gyász érzete jár át bennünket. S miért fontos az emlékezés mindenre? Legfőképpen azért, hogy lerújjuk kegyeletünket, kifejezzük tiszteletünket, és az eseménynek lelkünkben is nyoma maradjon. Az évtizedek távlatából sokan elenyészni látják e napok jelentőségét, és a sablonos, hivatalos ünnepségek fakítják az emlékezetet. A mai napig élő kádár nosztalgia egyre szebbnek tünteti fel a több évtizedes elnyomó rendszer mindennapjait. A legfontosabb állítások, mindenkinek volt munkája, létbiztonság volt, nyugodt, békés élet. Nos, ezt azért nem nehéz a tényekkel szembesíteni. Valóban mindenkinek volt munkahelye, papíron, vagyis elméletileg. A burkolt, bújtatott munkanélküliség gazdaságilag és morálisan is komoly károkat okozott. A létbiztonság víziója is azt jelentette, hogy sokakat nyomorközeli állapotban tartottak, és a nyugodt, békés élet valóban kijutott annak, aki nem emelt szót a hatalom visszásságaival kapcsolatban. Egyre inkább elharapózik ez a fajta múltba révedés, ezért nem árt felidézni, ki is volt Kádár János, Jani bátyánk. Ő asszisztált a forradalom vérbefolytásához, sőt, míg november 1-én a Kossuth Rádióban elhangzott beszédében a forradalmat népünk dicsőséges felkelésének nevezte, két nappal később moszkvai tárgyalásán a Szovjetunió segítségét kérte. November 7-én szovjet tankkal vitték Budapestre. Nem sokkal ezután írásos garanciát adott a jugoszláv nagykövetnek, hogy a követségre menekült Nagy Imrének nem lesz bántódása. Ezt követően Nagy Imréjék lemondtak menedékjogukról, és elhagyták az épületet. Azonnal elfogták őket, és tudjuk, hogy innentől megindult a véres leszámolás. A TSS-ítés, vagy ahogy nevezték, kollektivizálás is tovább folyt, erőltetett tempóban Kádár idején. A gazdáktól elvették a földet, megnyomorították, aki ellenállt. Családunk őrzi ennek emlékét. A sok nélkülözéssel, kemény munkával, az ősöktől tanult szorgalmas leleménnyel összegyűjtött vagyon, egyik pillanatról a másikra az államé lett. És mi járt még mellé? Verés, börtön, megfélemlítés. Kádár ragaszkodott a hatalmához, ugyanakkor rettenetesen félt. Azt híreztelték róla, mennyire puritán, hokedlin ülve kanalazza a paprikás krumplit. Igen, egy olyan házban, amit elzabráltak tulajdonosától, műkincsek között, luxusautókon járt, az elit életét élve vadászott. Tudják, mi volt az ezüstnyíl? Ez egy luxusvonat volt, amit Kádár elvtárs kényelmére alakítottak ki, légkondicionálóval, telefonnal, tárgyalóval és zuhanyzóval. Kádár ugyanis nagyon félt a repüléstől, ha csak tehette, kedvenc szerelvényével közlekedett. Amikor kitették a hatalomból, attól rettegett, hogy elszámoltatják. Utolsó beszédének zavartsága, vagy talán őszintesége egész személyiségéről képet adott. Beszélt Rajkról, Nagy Imréről, mindenféléről zagyválva. Az egykor hatalmasnak tartott vezető, szánalmas, beteg, össze-vissza mondatait néma csendben hallgatták azok, akik alig várták, hogy helyébe lépjenek. A dicstelen véglet jutalma a kegyetlenkedő életnek, no meg egyesek negédes, hamis nosztalgiája. Kedves hallgató! A napokban egy olyan esemény zajlott, melyet túlzás nélkül mondható, az egész világ nagy érdeklődéssel és várakozással figyelt. Az Amerikai Egyesült Államokban elnököt választottak. A világhatalom jelenleg regnáló elnöke, az idős Csetlő Botló bácsi már a jelöltségen elbukott, és a helyébe lépő, ide is oda is beszélő demokrata hölgyjelölt alul maradt a korábbi elnökkel, a republikánus jelölttel szemben. És lássunk csodát, a demokrácia hirtelen nem demokratikus, a többség szabad választását nem kell tiszteletben tartani, világbotrányt kiáltanak, náciznak, vádolnak, mocskolnak. Ismerős, ugye? Akkor van demokrácia, szabad választói akarat, ha egy bizonyos oldal kap többséget. Más esetben a választók megtévesztettek, akár trágyával letetett gombák, vagy buta és fogatlan Stockholm-szindrómás vidékiek, akik nem tudnak saját döntést hozni. Legalábbis a fennkölt igazság önkéntes kijelölői és őrzői ezt gondolják és ezt harsogják. És ne legyenek kétségeink, ez egyre tovább fog erősödni. A tét óriási. S azt gondolnánk, a közélet csendesedni fog, nagyon tévedünk. A kampány beindult, sőt, talán véget sem ért.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják, ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után cseperedő műsorunkban az önállóságra nevelésről beszélgetünk Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal, a műsor szerkesztője Berec Renáta. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Mai műsorunkban az EGRI segítő Szűz Mária leánykollégium születésnapi hálaadó ünnepségéről hallanak összeállítást. 2 órakor ismét hírek, ezt követi Közelkép című portréműsorunk, melyben Ötvös András érseki tanácsossal beszélgetünk hivatásáról. 3 órakor híreket sugárzunk, majd Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a sóról, sózásról, ennek szervezetünkre gyakorolt hatásairól beszélget Erdélyi Alizzal, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkárával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Karkus István, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tompos Péter, Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
Jézus nem abba az emberkéz építette szentélybe lépett be, amely csak előképe a valódinak, hanem éppen a mennybe, hogy most közben járjon értünk az Isten színe előtt. Olvasom a zsidókhoz írt levélben. Krisztus eljött a világba testben, és a világ őt nem ismerte fel. Tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. De jött, hogy rávegye a világot, hogy elfogadja, megismerje és imádja őt. Eljött, hogy magába olvassa e világot, hogy miként ő a világosság, e világ is világosság legyen. Amikor jött, nem talált helyet, ahová a fejét lehajtsa. De jött, hogy helyet készítsen magának, otthon teremtsen, házakat építsen és ragyogó hajlékot alakítson magának az egész világból, melyet odáig a gonosz hatalmai tartottak fogságban. Milyen csodálatos a megváltó evangéliumi szava, az atyához megyek. Ez a szó legyen jelszavunk nappal és éjszaka, cselekedeteinkben és keserveinkben, boldogságunkban és könnyeink között. Vigyen bennünket minden egy lépéssel közelebb, egy lépcsőfokkal feljebb Istenhez. Ha ezt a szót nem üres szóként, hanem lelkünk egész komolyságával jelszavunkká választjuk, érezni fogjuk, mekkora erő árad belőle, és mennyire megnemesíti kis és nagy gondjainkat, hivatásunkat. Hála neked, szentséges atyánk, mert megadod nekünk, hogy látható szentélyt építsünk, mely Isten és ember kegyelmi kapcsolatának csodálatos jelképe és színhelye. Ide várod jóságos szívvel az élet zarándok útját járó népedet. De híveidből is itt építesz magadnak élő templomot, és így gyarapítod világszerte elterjedt egyházadat, hogy Krisztus titokzatos testévé váljék, és mennyei Jeruzsálemmé legyen végül, mint valóra vált békelátomás. Ezért szentjeid boldog seregével együtt a dicsőség templomában magasztalunk téged.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen,